Keresztény gyülekezet, szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, mai igénkben arról hallhatunk, hogy milyen az Úr szolgálója, emberi fogalmaink szerint szolgának lenni alantas dolog, megvetett állapot, de talán saját tapasztalatainkból is tudjuk, hogy akit igazán szeretünk, annak szívesen szolgálunk. Nem megalázó, hanem örömteli dolog például egy családban másokért kitakarítani, bevásárolni, rendet teremteni, egy szóval szolgálni nekik, ha abban a családban szeretet és megbecsülés van. Még a családfőnek sem megalázó olykor elmosogatni, vagy más dologban segíteni feleségének, hogyha igazán szereti a családját. A gyermekek is szívesen rendet tesznek szobájukban, ha ezzel édesanyjuknak segítenek, aki esetleg reggeltől estig dolgozik. Nem megalázó ott dolgozni, ahol bensőséges szeretet van. Az Úr szolgájának lenni pedig a világon a legnagyobb méltóság, hiszen a szolga közel van az Urához, ismeri annak bensőséges titkait, hallja a szavát és ellesheti gondolatait. Ezért is fontosak a Szentírásban azok a 2500 éves Úr szolgája énekek, amik Ézsaiás könyvének második felében, a fogság után író Ézsaiásnak könyvében találhatók, a könyv 42. fejezetétől kezdve. Ezeknek az énekeknek, pár verszakos verseknek értelmezése felől már a régi írásmagyarázók véleménye is megoszlott. Voltak, akik szerint kollektíven kell érteni ezeket az énekeket, amelyek az Úr szolgájáról szólnak. Izraelre, a lelki népre utal bennük a Szentíró. Voltak olyan írásmagyarázók, akik szerint viszont egyetlen emberről, a hívőkről szólnak a versek, és voltak olyan magyarázók is, akik a messiásra, az eljövendő lélekhordozóra, a szabadítóra értették. Anélkül, hogy most itt megpróbálnánk a teológiai vitát megoldani, egy dolgot kimondhatunk, hogy egészen biztosan az Úr szolgájáról szólnak ezek az énekek. Arról, aki kezdetben egy-egy ősatya volt, Ábrahám, Izsák, Jákob, majd egy egész nép, aki őrizte Isten szeretetének titkát, és ha nem is minden, de sok-sok tagjában már egyenként is valóban Istennek szolgált. Végül pedig Izrael legjobb fiában, Jézus Krisztusban valóban kristálytisztán megjelent, mit is jelent az Úr szolgájának lenni. De ő benne Krisztusban még többet láthatunk, nála már nem csak az Úr szolgájáról, hanem az Úr fiáról van szó. Itt azonban Ézsaiás könyvében még csak az előképével, az Úr szolgájával foglalkozik a Szentíró, aki nagyon is világos nyomokat hagyott Isten népének történetében, prófétai hitében. Testvérek, akkor milyen is hát az Úr szolgája? Olyan valaki, ezt halljuk mindenek előtt, aki nem a maga lelkével jár, hanem akit Isten gyámolít. Neki adja a lelkét, és a szolga el is fogadja ezt a lelket. Mert nem elég az, hogy Isten akarja adni az ő lelkét, ember is kell hozzá, aki megnyitja a szívét és befogadja azt. Az Úr szolgája Isten lelkével jár. Járhatna ő a maga lelkével is, a maga nevében, a maga feje után, de tudja, hogy annál van sokkal jobb megoldása. Az a tapasztalat, hogy emberek egész gyermekkorukban és ifjúságukban azért harcolnak, hogy már ne a szüleik, a felnőttek, egyáltalán ne más ember határozza meg útjukat, döntéseiket. Azt gondolják, hogy az a csúcs, ahová ember egyáltalán eljuthat, hogy önálló, öntörvényű lények lesznek, akiknek nem szól bele már senki a döntéseikbe. Maga határozhatja meg azt, hogy mit tesz, és mit nem tesz. Amikor emberek ide eljutnak, sokszor megvetik azokat, akik még beleszólást engednek a dolgokba. Pedig valójában sem a kívülről vezéreltség, de még csak nem is a belülről vezéreltség az emberi élet legmagasabb állapota, hanem a felülről vezéreltség. Vagyis az, hogy nem a magam nagy bölcsességét és érdekeit szolgálom már, de nem is a többi emberhez igazodom, hanem valóban és igazán az Úr szolgája vagyok. Ézsaiás az Úr és szolga közti közelséget így fogalmazza meg: ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Tehát nem csak arról van szó ebben a szolgában, hogy gazdája lelke jelen van a szívében, bár ez is nagyon fontos és döntő dolog, hanem arról is, hogy ennek a szolgának van mondani valója embertársai felé. nem süketen és némán, egyszemélyesen éli életét, hanem van tanítása és van mondandója másoknak is. Ezt jelenti, testvérek, Isten lelkével szolgálni. Van szavunk, van mondanivalónk, van üzenetünk a másik ember számára. Amíg a magunk lelke uralma alatt élünk, addig csak magunkat tudjuk adni, de amint az ő lelke, Isten lelke kezd uralkodni bennünk, lesz mondandónk a betegeknek, a gyászolóknak, a megsebzett szívőeknek, a téveigőknek, minden szükséget látónak. Mert az Úr lelkét adja szolgálójának, de azért, hogy az ő akaratát ki tudja vele mondani. Ne féljen, ha ismeri azt az akaratot, képviselje és vállalja. Családban, emberi találkozásokban, ott, ahol csodálkozva ütik fel emberek a fejüket, milyen érdekes, hogy ez az ember ilyesmikről beszél. Hány ember indult el, csak azok közül is, akik most itt vannak a templomban így, hogy egy embertársa Isten lelkével a szívében mondott neki egy jó szót, és egy egészen új élet indult útjára. Emberi életek átalakultak, megtisztultak, elkezdtek növekedni, erősödni, mert az Úr szolgálójának van mondani valója. Az Istenhez tartozás, a keresztény élet azonban felelősséggel jár, és a legtöbb ember nem szereti ezt a szót, hogy felelősség. A legtöbb ember csak a jogairól óhajt beszélni, jogom van ahhoz, hogy ezt megtegyem, jogom van ahhoz, hogy ezt ne tegyem meg, jogom van ahhoz, hogy igénybe vegyem, jogom van, de hogy mi a felelőssége, és mi a felelősségből következő kötelessége, erről nagyon keveset beszélnek. Ma az Isten nélkül történő gyermeknevelésnek ez a lényege, szinte semmilyen felelősségre nem nevelik rá a gyerekeket, csak a jogokra. Ezt is meg kell kapnia, azt is meg kell kapnia, és a gyerek azt hiszi, hogy ez valóban így van, és ez a legszörnyűbb az egészben. Vannak családok, ahol a kötelességre és felelősségre nevelik a gyerekeket, még akkor is, hogyha ezek nem hívő családok, de sajnos testvérek, egyre kevesebb ilyen van. A jogokról azonban állandóan beszélnek a gyerekek is. Tapasztalom ezt évről évre a nyári evangélikus konferenciákon is. Felsorolják már az első napon, hogy mi mindenhez van joguk. Ahhoz nincs joga, hogy leszedje az asztalt, azt nem akarja vállalni, hogy elmosogasson, hogy a szemetet összegyűjtse, vagy kiürítse a kukába. Csak nem tetszik képzelni, hogy megfogom azt a koszos mosogatórongyot, mondják. Hát pedig ott bizony meg kell fogni, ha tetszik, ha nem. Mert jogai is vannak, de van kötelessége és van felelőssége is. A legtöbb ember, a felnőttek is, akik gyerekes módon gondolkodnak, a felelősség alól mindig ki akarnak bújni. A gyerek ilyen, bizonyos értelemben megengedett neki, hiszen gyerek, de egy felnőttnek ez nem megengedett. Az is gyerekes módon él, aki nem vállalja a családjáért a felelősséget, aki nem vállalja a szolgálatban a felelősséget. Egyszer Isten valahova odatett, és azt kitartóan és hűségesen végeznem kell. Figyeljük meg, bárhol, családban, munkahelyen, néha még a gyülekezetekben is, valami baj van, akkor azonnal a másikat nevezzük meg felelősnek, mint ahogy Ádám és Éva esetében történt az Édenkertben. Uram, mondja Ádám, az asszony, akit mellém adtál. De jó, hogy rá lehetett valakire ott kenni a felelősséget. Tényleg Éva vétkezett először, ez kétségtelen, na de Isten Ádámot szólította meg, Ádám, hol vagy? A felelősség az övé, és nem a feleségé, mert Isten Ádámot tette a család fejévé. A legtöbb felnőtt is minden felelősség alól ki akar bújni, és ez a legfőbb bajok okozója. Apák és anyák nem vállalják a felelősséget, elhagyják azt, akinek egyszer megígérték, talán pont itt, hogy vele tűrök és vele szenvedek, és úgy 40-50 éves korban csak a jogait hangoztatja, jogom van egy fiatalabb élettárshoz, jogom van végre élvezni az életet, és így tovább. A szolgálatban is sokszor a hűség, a kitartás hiánya, a felelőtlen döntések sorozata. A hívő ember a szolgálata területén is felelősséggel kell tehát, hogy éljen. A második, amiről itt beszél az ige, hogy a szolgálat területe az Istené. Nem tehetek azt, ha szolgálok már Istennek, mint keresztény ember, amit én akarok. Nem úgy döntök, ahogy én akarok. Nem oda megyek, nem azt csinálom, amit én akarok, hanem ahova a gazdám küld, amit kijelölt számomra, mint utat. Fogja a kezem, és vezet engem. Ahogy Isten mondja, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. A gazda egyszer majd megjelenik testileg is, azt mondja a Szentírás, és ítéletre, elszámolásra vonja a szolgákat. A hűtlen szolgára az jellemző, mint ahogy a munkahelyen is így van sok helyen, amíg bent van a főnök dolgoznak, folyik róluk a víz, kiment, akkor már nem úgy dolgoznak. Vagy az iskolában, az osztályban, bent van a tanár, viszonylagos csend van, kimegy és elszabadulnak az indulatok, egymásnak esnek, dobálóznak, ugrálnak a diákok, és így tovább. A gyerekeknél ismét mondom, valahol ez még természetes is, de egy Istennek szolgáló embernél, aki arra tekint, hogy mit mondanak az emberek, és hányan így vannak, és nem arra, hogy mit mond a gazda, ez nem megengedett. A hívő ember élete egy időre kapott lehetőség. Arra kapja, hogy szolgáljon a mindenható Istennek, és a hű szolga, ezt ismerhetjük a jézusi példázatból is, egészen másképpen gondolkodik a szolgálatról, mint a hűtlen. Tudja, hogy a szolgálat ideje, helye, módja az Istentől való ajándék. Ő majd időben szól, hogy oda menjen az ő szolgája, ahová küldeni akarja. Isten csak a hívők engedelmességére vár. Az emberek engedelmességére vár. Ott van-e a készség a szívünkben az Istennek való engedelmességre? Alattvalók vagyunk-e, vagy szolgák? Az alattvaló ugyanis mondhatja azt, hogy nem tetszik nekem ez a király, ahogy kinéz, és azt se, hogy öltözködik, ahogy kormányoz, azt meg végképp nem tetszik. Hát elmegyek egy másik király uralma alá, keresek egy másik országot és egy másik királyságot, ennyi az egész, vagy pedig leváltja a királyt. De a szolga ezt nem teheti meg. Miért? Hogyha az előbb egy ókori képpel éltem, akkor most ókori módon próbáljunk gondolkodni, akkor a gazda kiment a rabszolgapiacra, és rabszolgákat vásárolt magának. Kifizette az árat. Ezért az a szolga, rabszolga már nem azt teszi, amit ő akar. Ő a gazda tulajdona lett. Nem véletlenül használja a Szentírás ezt a képet. Krisztus rabszolgája, tulajdona vagyok, mondja Pál, meg mondják a hívő keresztjének. Én az Úr szolgája vagyok. A bűn szolgája egyébként is gyáva rab, a Krisztusé pedig szabad. Noha Krisztus rabszolgája, és azt kell tennie, amit a Mester mond neki. Valaki nemrégiben elmondta, hogy egy régi vágású vízvezeték szerelő jött oda hozzá szerelni, mögötte volt a segédje a szerszámos ládával, ha nem is a szolga, de a segéd cipelte a szerszámos ládát, és nekiláttak a munkának. Csendben, precízen és gondosan gyorsan dolgoztak. A segéd oda nyúlt, amikor oda kellett nyúlni, és megfogta a szerelvényt ott, ahol kellett. A Mester pedig csinálta azt, amit csinálnia kellett. Röviden, gyorsan és szakszerűen, és szinte hang nélkül. Jól elvégezték a munkát, utána összesöpörték a szemetet, a hulladékot, ami ott lepotyogott, még fel is törölték. Átvették azt a nem túl magas összeget, amiben előre megállapodtak, és szépen csendben, ahogy jöttek, elmentek. Testvérek, mindenki álma az ilyen szerelő. Tudjuk, hogy ma hogy történnek ezek a dolgok. Nem mondom el, mert nem a vízvezeték szerelésről szeretnék beszélni, de akkor miért is mondtam el ezt a példát? Azért, mert ha két ember összenő, egy mester meg egy tanítvány, azoknak sokszor már beszélniük sem kell, a gondolataikból értik egymást. Egy szakmában nyilván ez sokkal könnyebb, mint a lelki dolgokban, de azért testvérek, ez igaz a lelki dolgokra is. Amikor egy férj és feleség hosszú időt tölt egymással, szeretetben, szolgálatban, akkor azért jobban értik már egymást, még akkor is, hogyha nem szólnak egymáshoz. Elég ránézni a másikra, és tudja, hogy mire gondol a férje vagy a felesége, mert hosszú idők óta élnek együtt, és kezdnek lelki értelemben is hasonlítani egymásra. Összhang lesz közöttük, mert összenőttek. Miben? A bizalomban. Ha a mester és a szolga között, a gazda és a szolga között bizalom van, vagyis a szolga bízik az ő gazdájában feltétel nélkül, akkor csodálatos összhangban tudja végezni a szolgálatot. Aki így bízik Istenben, abból gondolkodó ember lesz. felelősen gondolkodó, aki soha nem akarja Isten szavát, utasítását, cselekedeteit felülbírálni. Az engedelmesen belesimul az Isten akaratába, mert számára tudja, hogy ez a legjobb. Az kész lesz az engedelmességre, és ez az engedelmesség gyakorlattá válik az életében. Testvérek, folytassuk tovább a vizsgálatot, hogy mit olvasunk még a mai igeszakaszban az Úr szolgájáról. Azt olvastam, hogy az Úr szolgája irgalmas is. A pislogó gyertyát nem oltja ki, a megrepett nátszálat nem töri el. Értékesnek látja a legkisebbet, a mustármagnyi parányi hitet. Megbecsüli a szeretet egyetlen rezdülését, és fontosnak tekint egyetlen lépést is, amit valaki az új élet felé megtett. Mi emberek sajnos mindig csak a nagy dolgoktól vagyunk elbűvölve, különösen itt a 21. században, amely lassan a mennyiség uralmáról lesz nevezetes, mindenből a legnagyobbat kell produkálni, a minőség pedig már nincs sehol. Arra éhezünk, azt érezzük fontosnak, ahol a méret a számottevő. Ha valaki egyik nappal a másikra születik újra, akkor azt mondjuk, hogy ez igen, a kicsi, a jelentéktelen elkerüli a figyelmünket, az már nem is fontos nekünk. De nem így van ez az Úr szolgájánál. Ő tudja, hogy a mustármag, akármilyen kicsi is, fölnőhet nagy fává, és tudja azt is, hogy egy kis kovász is elég a tészta megkelesztéséhez, hogy kis kezdetekből nagyon szép és jó folytatások lehetnek. Az Isten országában fontosak a kicsi kezdetek is. Egy megrepett nátszál is érhet valamit, és egy füstölgő mécses is lehet hasznos. Testvérek, hány ember tekint így saját hitére, vagy éppen fizikai mi voltára? Ha most nincs is hegyeket megmozgató hitem, hanem csak olyan gyenge, mint a megrepedezett nátszál, nem baj, Istennek ez is fontos. Nem azt a nagy hitetlenséget kell komolyan venni, ami a szívünkben van, hanem a parányi, kicsi hitet, mert Isten még ezt is használhatja valamire. És lehet, hogy a mécsesem se világít kilométerekre, csak éppen, hogy pislákol, még magam is alig látok egyetlen lépésre, de ő, Isten adhatja a mécsesembe szent lelkének áldott olaját, és világíthat ez a mécses úgy, ahogy újkorában világított. Mert neki a legkisebb életláng, a legkisebb élő hit is drága, ő vigyáz rá, megbecsüli, óvja, védi, mert ő ilyen irgalmas Úr. És végül, testvérek, az Úr szolgája a törvényt igazán hirdeti. Jézusról ezt mondták kortársai, kicsoda ez, hogy így tanítja azt, amit nem is tanult. Máskor meg ezt mondták, nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van, mint aki meg is tudja valósítani azt, amiről beszél, és mint aki aszerint is él. Ezért sugároz belőle Jézusból az örök élet igazsága, ez a hatalmas életerő sugárzott Jézusból, ezt érezték tanításából is. De mi tudjuk, hogy ennek a hatalmas életerőnek az volt a lényege, hogy még az életen túl is át tudott lépni. Hogy nem önmagáért volt az ő élete, mert ez a legnagyobb életerő tudni odaadni valakiért az életet. Ézsaiás sorai között lehellett finoman megtaláljuk az utalást erre, amikor ezt mondja, az Úr szolgája képes még magát is áldozatul adni, nem alszik ki, nem törik össze, amíg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Vagyis ha véghez viszi a szolgálatát, akkor kialszik és összetörik. Ahogyan a Jézus élete is, amint elvégezte a szolgálatot. Ez az Úr szolgálatának legnagyobb ajándéka. Önnön életét adja nekünk az élettelenekért. Nem szabad, testvérek, elfeledkeznünk még így vízkereszt után sem a karácsonyi ünnepről. Általában a gyerekek január közepére megunják a karácsonyra kapott ajándékokat, kijátszották velük magukat, a többi játék közé teszik, és csak egyre ritkábban veszik elő. De ilyenek a felnőttek is, csak talán mi kicsit nehezebben valljuk ezt be magunknak. Testvérek, az Istentől kapott karácsonyi ajándékot azonban nem szabad a sarokba dobni, mint a megunt játékokat. Azért adta Isten nekünk az ünnepet, hogy közölhesse velünk mennyei életét, egy kisgyermek képében megszólít, megállít, elgondolkoztat, és ezt mondja, te is élhetsz így, mint a Betlehemben született, te is adhatod az életedet másoknak. Saját lelked helyett, kavargó érzéseid helyett, nagy okosságod és akaratod helyett élhetsz az ő lelkével. Lehetsz az Úr szolgája, lehetsz irgalmas, mint ő, aki nem töri el a megrepedezett nátszálat, és a füstölgő mécses sem oltja el. Betöltheted úgy a törvényt, szerényen, csendesen, lárma és hangoskodás nélkül, ahogy őtőle látod, és eljuthatsz egészen a beteljesedésig, hogy önmagadat vagy kész adni azokért, és azoknak, akiket igazából szeretsz. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó tudnunk, hogy olyan megváltót adtál a világnak, akiben szíved gyönyörködik, akiben kedvedet leled, aki gyermeki engedelmességgel téged szolgál. Köszönjük az ő egész földi életét. Engedd, hogy az új év új kezdet, megújulás legyen mindnyájunknak. Hadd teljen meg a mi szívünk is tőled való lélekkel, mennyei erővel, a te országod ismeretével, új élettel. Vigasztalt kérünk megszomorodott szívű testvéreinket, enyhítsd az ő szívük fájdalmát, s adjál élő hitet és igaz reménységet, hogy te legyőzted a halált és elhoztad az örök életet. Fogjad kezünket és vezérelj minket a most következő hét napjain, hogy megtaláljunk téged, megtaláljuk egymást és igazi önmagunkat. Amen.